Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
A repülőrovarok több mint háromnegyede tűnt el 27 év alatt a német nemzeti parkokból. A kutatók majdnem három évtizedes tanulmányukhoz ragacsos csapdákat használtak a rovarok összegyűjtéséhez 63 német természetvédelmi területen Észak-Rajna-Vesztfália, Rajna-Pfalz és Brandenburg tartományban. Megmérték a csapdába ragadt rovar tömeget és dokumentálták a változásokat. A tanulmány nem állapította meg pontosan a csökkenés okait. A tudósok ugyanakkor rámutattak, hogy a természetvédelmi területeket mezőgazdasági térségek övezik, és az ökoszisztéma működésében beporzóként és táplálékforrásként is sorsdöntő szerepet játszó rovarok pusztulását szerintük a különböző növényvédőszerek okozhatták. A trópusi betegségek mérsékelt égővi terjedésének kezelésére hozott létre nemzetközi kutatómunkacsoportot Szatmári Örs akadémikus, evolúcióbiológus. A munkacsoport első konferenciáját Balatonfüreden tartotta. Szatmári Örs azt mondja, ugyan nem lehet felkészülni egy olyan világjárványra, mint az 1918-19-es spanyolnátha volt, csak a kór hatásait lehet tompítani, viszont a parazita szennyezést igenis meg lehet előzni. Ehhez szükséges a szokatlan helyen felbukkanó megbetegedések dokumentálása, az esetek értékelése, a monitorozás és a cselekvés. Ráadásul a klímaváltozás nyomán olyan fajok kerülnek egymás közelébe, amelyek között korábban nem volt kapcsolat, így annak esélye is megnő, hogy egy parazita az egyik fajról a másikra ugrik át. Csaknem 50 kilométer hosszú, 3,5 milliárd éve keletkezett barlangot fedezett fel a hold felszíne alatt egy japán űrszonda. Az égitest körül keringő Kaguya nevű eszköz eredetileg egy 50 méter mély üreget talált. A tudósok ezután fedezték fel a lávacsatornát, amely úgy keletkezett, hogy egy vulkánkitörés után a lávafolyásoknak először a külső burka szilárdult meg, és miután kifolyt alóla a még olvadt anyag, hosszú alagút maradt mögötte. Egy ilyen képződménynek fontos szerepe lehet a jövőbeli hold expedíciókban, mivel természetes védelmet nyújthat az űrhajósoknak a napból érkező és a kozmikus sugarakkal szemben.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Egy magyar és kanadai bölcsészkutatókból és természettudósokból álló kutatócsoport a Nature Scientific Reports-ban megjelenő tanulmányában cáfolta azt a nagy visszhangot keltett hipotézist, amely szerint a tatárok hirtelen kivonulása Magyarországról 1242-ben környezeti, mégpedig elsősorban klimatikus okokkal lenne magyarázható. A cáfolatról Pinke Zsolttal, a Szent István Egyetem környezetvédelmi és tájökológiai tanszékének munkatársával beszélgettem.
Nature egyik lapjában jelent meg ez a bírálatom. És a Scientific Reports-nál eddig nem léteztek bírálati cikkek, tehát ilyen kritikai cikkek, mint amit mi írtunk. És amikor ők megtudták, hogy egy ilyen készült, mondta, hogy nálunk nincs ilyen rovat ugyan, de készítsék el az írásukat, és hogyha a szerkesztőség, illetve a nemzetközi lektori testület úgy ítéli meg, hogy szakmailag ez valóban döntő érveket hoz a leközölt cikkkel szemben, akkor ők hajlandóak erre, mint hogy ez végül is történt. A cikkünkben is kihangsúlyoztuk, hogy nagyon értékesnek tartjuk a bírált cikkben elkészített időjárási rekonstrukciót, és ezt nem is kritizáltuk, nem is vizsgáltuk. Azt gondoljuk, hogy az az adatbázis, ami különben néhány évvel ezelőtt előállt, ez az Old World Drought Atlas, ez a régi világ asszály térképe, ami a hidroklimatikus eseményeknek az európai történeti térképezésével foglalkozik, és alapvetően faévgyűrűk elemzésén alapul. Ez egy rendkívül értékes adatbázis. A bírált cikkírói is ebből az adatbázisból dolgoztak, ebből állították elő ezeket a egyrészt az 1238-41 közötti rendkívül hosszan elhúzódó, a Kárpát-medencét sújtó asszályos időszakot. A hideg tére, tehát az 1941-42 telén jelentkező szigorú hidegre vonatkozó írásos bizonyítékunk van. Ugye ennek az egyik fontos indikátora, hogy a Duna befagyott, és ezen tudtak átkelni a Dunántúra a mongolok. És ennek a cikknek az eredménye az, hogy feltárta azt, hogy egy szokásosnál sokkal intenzívebb csapadékos tavasz köszöntött aztán a hideg térre, ami nyilván igazolja azt az elképzelést, hogy itt a folyók megáradhattak tavasszal, az árterek kiterjedése megnövekedhet-e. Ez egy rendkívül értékes környezeti információ.
Számunkra, közép-európaiak számára ez rendkívüli időjárásnak számít, de annak számította vajon a mongolok számára is?
Igen, a kritikánknak az egyik pontja az pont ehhez kapcsolódik. Tehát mi figyelembe vettük azt, hogy a mongolok honnan indultak el. A mongol hadsereg lényegét azok a mongol törzsekből verbúvált férfiak adták, akik innen több ezer kilométerre keletre, Mongóliából egy rendkívül szélsőséges, kontinentális időjárási körülményekkel jellemezhető területről érkeztek, ahol a telek azok még a magyar szigorú télhez képest is sokkal keményebbek. A rendkívüli csapadékos időjárás okozta anomáliák vagy nehézségek, az azt gondolom, hogy több szempontból is kifogásolhatóak. A mongol hadsereget nem befolyásolták jelentősen. Ugye Virácz írói felhozzák azt, hogy ez a kemény telet követő koratavaszi csapadékos időjárás korlátozta volna a mongol hadsereg mozgásterét. És ezt ők azzal illusztrálják, példaként hozzák fel, hogy két várat is, Székesfehérvárat és Traut, Trogir, nem tudtak a csapadékos időjárás következtében megnövekedett árterek, Székesfehérvár esetében, illetve folyók áradása miatt Trogir esetében bevet. Székesfehérvárral kapcsolatosan tudnunk kell azt, hogy a magyar síkvidéki várak egy fontos passzív védekezési eleme volt, hogy vagy folyókat mesterségesen tereltek el, hogy elárasszák a várak fölötti vidéket, vagy egész egyszerűen már meglévő, korábban is fennálló árterek közepén húzódó szigetekre telepítettek erősségeket. Székesfehérvár esetében erről van szó, mi a cikkben idézünk is egy koraújkori, tehát törökkori metszetet, de Székesfehérvárról látszik, hogy hatalmas kiterjedésű mocsarak vették. Tudjuk a törökkorból, ugye ez egy jóval dokumentáltabb későbbi időszakról ad információkat a számunkra, hogy a magyar síkvidéki váraknak ez a passzív védekezési eszköze nagyon sikeres volt még egy sokkal fejlettebb hadsereggel szemben is, tehát az osztromokra sokkal jobban felkészült hadsereggel szemben is, és azt gondoljuk, hogy ez, hogy a síkvidéki várak a mocsarak, vizes élőhelyek vettek körül, ez nem okozhatott meglepetést, mert nem volt egy váratlan esemény. Ez nem a váratlan időjárási körülményekhez kapcsolódó körülmény volt, hanem ez különben a sztyeppei várak hódoltatása ostromára nagyon jól felkészült mongol hadsereg ezzel számolt. A villámhadjáratuk során viszont ez nyilván egy olyan lassító tényező volt, amivel nem szívesen bajlottak. Trau esetében tételes hibáról van szó, a bírácik szerzői figyelmét egész egyszerűen elkerült az a tény, hogy Traut nem azért nem tudták bevenni a mongolok, mert folyók áradtak volna meg a vár környékén, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy Trau az Adriai tengerben egy sziklatérten álló szigeterő. Következő érvünk ezzel a mongol hadsereg mozgásterét beszűkítendő, az árterek megnövekedése miatt fellépő, szokatlan, mondjuk váratlan kihívással kapcsolatosan pedig az, hogy Batukán miután visszavonul Magyar Királyságból, az Arany Horda székhelyét Asztrány mellett, Volga deltában, egy a magyar alföldnél sokkal kiterjedtebb ártérrendszerben hozza létre, és nyilván nem véletlenül, mert tudjuk azt tájökológiai kutatásokból és történeti néprajzi, illetve történeti kutatásokból, hogy az ártereknek a magas fűhozamai azok kifejezetten kecsegtető élőhelyek. A nagy lovas hadseregek, vagy nagy állatállományra működő nomád népek száma. És itt szeretnénk különben egy hazai régészeti bizonyítékot is felhozni ezzel az elképzeléssel szembe mutat, mégpedig arról van szó, hogy a mongolok által elpusztított és a régészeink által feltárt egykori falvak többsége az éppen különben az árterekkel jellemezhető Tiszántúli térségben. A Duna Tisza közén található.
Mi minden vezethetett oda, hogy a mongol csapatok végül is kivonultak a Magyar Királyság területéről?
Látunk el azt, hogy ez a környezeti hipotézis ez részben abból indul el, hogy már a kortársak számára is, tehát a 13. századi közvélemény számára is érthetetlen volt az, hogy az a mongol hadsereg, ami legázolta látszólagosan a Magyar Királyság hadseregét Muhi mellett, az miért vonul ki egy 9-10 hónapos sikeres hadjárat után a Magyar Királyságból ukmukfuk, tehát csak egyszerűen fogja magát is el. Na most a környezeti hipotézisnek ez a tanácstalanság lényegében az apropója, hogyha nincsenek kézzelfogható politikai, vagy katonapolitikai, vagy stratégiai okok, akkor keresünk más tényezőket, amelyek egy ilyen talányos jelenség magyarázatához szolgálhatnak. Viszont mi itt egy ponton szeretnénk megállni, mert szemben azokkal az állításokkal, amelyek azt mondják, hogy a mongolok szinte akadály nélkül vonultak be Magyar Királyságba, begázolták a Magyar Királyság haderejét Muhi mellett, ezek nem feltétlenül állékonyak, azt gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatosan azért jócskán vannak kérdőjel. Egyrészt az jól dokumentált, hogy a Magyar Királyság hadereje nem vonult fel IV. Béla mellett hiánytalanul a Muhi csatatéren. Ugyan egy több tízezres, becsések szerint 50 000-es hadsereg is felvonulhatott itt, de ez nem jelentette azt, hogy a Magyar Királyságnak, akár még a haderejének, még a többsége is nem maradt volna passzív vagy várakozó állásponton. Nagyon elgondolkoztató az, hogy miután Muhi mellett győznek a mongolok, és negyedik Béla, illetve a seregnek a maradék részei, azok menekülésekként szerülnek. A tatárok, akik néhány napon belül itt állnak a Duna vonalában, azok 9 hónapon keresztül menekülik át a Dunát. Ezzel kapcsolatosan meg kell jegyeznünk azt, hogy a Dunánál lényegesen nagyobb eurázsiai folyókon akadály nélkül kelt át a mongol hadsereg. Tudjuk azt, dokumentált az, hogy a Duna vonalát a magyar erők védik. Azt is tudjuk, dokumentum szól erről, hogy télen, amikor kezd befagyni ugye a szokatlan hideg hatást ad a Duna vize, akkor a magyarok Dunántúli oldalon törik a jeget. Összefoglalva, én azt gondolom, hogy a Magyar Királyság hadereje az nagyon komoly sérüléseket szenvedhetett, de feltétlenül nem roppant össze, és egy sokkal komolyabb kihívás jelentett a mongol hadsereg számára, mint amit egyrészt a kortársak a nagyon súlyos pusztítások és a hadszintéről érkező hírek nyomán terjesztettek, illetve amit különben későbbi korokban interpretáltak.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Zsandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.